Barátunk a reklám, ő következik.
Minden út egy utazás, és mi a Mazdánál arra törekszünk, hogy annak minden pillanata tökéletes legyen. Mazda CX-5 utolsó széria, 194 lóerős, 2,5 literes mild hybrid benzinmotorral, akár milliós kedvezménnyel, vagy kedvező finanszírozási feltételekkel elérhető. A finanszírozást az Euroleasing nyújtja, THM 4-től 4,9%-ig. A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekről érdeklődjön márkakereskedés. Mazda, Crafted in Japan.
Ez reklám volt. Szerettük.
Van a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton. Robban a zaj, nincs ígyszer a végén, ha battog a Spalding. Minden nap élmény, blokkok és zsákok. Na gyere, megmutatom, ez NBA szerelem, keleten, nyugaton.
Hey yo! Szép jó napot kívánunk mindenkinek! Ez itt a Keleten-nyugaton podcast, a mikrofonok mögött Zukály Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli!
Szia Gábor, sziasztok! Örülök, hogy itt lehetek.
Kedves hallgatók, ma overreaction következik. 6 csapat jön szokás szerint, és bár az overreactionok végére néha olyan csapatok jutnak, amikor már hát ők maradtak, de itt megint csak azt gondolom, hogy lesz legalább én részemről 3 olyan gárda, akiről érdemesnek tartom, hogy részletesen beszéljünk. Viszont mindenek előtt sorsolunk egyet. És ez a sorsolás, ez pedig úgy indul, hogy elmondom Zolinak, hogy kedves patreonjaink, támogatóink mennyien vannak jelen pillanatban aktívan, úgymond kint a piacon, és ez a szám, Zoli, ez 316-os, úgyhogy majd e közül a 316 közül sorsolj ki, kérlek, egy nyertest.
Be is ütöttem a Maxhoz a Google Random Number Generatorében 316-ot, 3-2-1, nincs csalás, nincs elmítás, klik, 92-es versenyzőnk nyert, aki nyilván Spajcs Jani lesz.
Hát, mindjárt kiderül. Mindjárt kiderül. Na hát kérlek, éppen a nyertesünk az nem más, mint Haraszti Tamás, úgyhogy Tamás, nagyon-nagyon gratulálunk neked. Nem tudom, hogy 92-esben játszott-e egyébként valaki. Elvileg ez engedélyezett, úgyhogy nincsen teljesen kizárva.
Miután gratuláltam én is Tamásnak, szépen gratulálunk, Tamás. Gábornál jelentkezz majd kérlek Facebookon, hogyha hallgatod az adást, ha nem jelentkezz egy idő után, akkor nyilván mi fogunk téged e-mailben megkeresni.
És valószínűleg te is, mint az elmúlt két győztesünk, a nagy Keleten-nyugaton a ajándékcsomagból választhatsz valamit. Ugye van itt például kulacs, meg termosz, meg törölköző, meg ilyen gym bag, meg tényleg nagyon-nagyon jó kis csomag. Már egy ideje ígérgettem, tehát nem azt mondom, hogy folyamatosan, de egy ideje megtettem azt az ígéretet, hogy egy fotót kirakok ezekről. Ez megtörténik, mert a fotó már kész van, csak nem raktam ki, úgyhogy most magamat is emlékeztettem legalább.
Ekközben megnéztem, és Deshaun Stevenson használta először az NBA történetében a 92-es számot, azért, mert a Washingtonban ugye a 9-es volt, a Utána pedig 2-es, és akkor így ötvözte össze a 2-t, és akkor így lett később 92-es.
És mellesleg bajnok.
És bajnok, igen. Amit én nem nagyon fogok elfelejteni, ugye. Voltak kivételesen jó meccse is a döntőben.
Abszolút így van. Most viszont akkor csapjunk bele abba a 6-osba, akit ma kicsit így kielemzünk, csak ketten leszünk Zolival.
Akik közül lesz néhány, aki egyértelműen nem fog döntőbe jutni, én ezt már kijelenthetjük most.
Igen, igen. Na, én azt javaslom, hogy menjünk neki nyugatról, mert én már vártam az elmúlt hetek alapján, hogy beszéljünk kicsit a New Orleans Pelicansről, és szeretnék is velük kezdeni. Ugyanis senki nem beszél róluk egy árva szót sem, miközben nagyon-nagyon szépen összejött. Hát szinte a legjobb eshetőség, ami a New Orleansnál összejöhetett volna. Tehát szezon előtt valaki azt mondja nekem, hogy a védekezésüket tavalyról át tudják hozni, hogy ha nem is minden fiataljuknál, de van belső fejlődés, mert ugye Dyson Danielsnek ez az idény, főleg itt a sérüléssel teljesen kuka, de Murphy és Herb Jonesról mindenképpen külön kell beszélni, szerintem különösen Herb Jonesról, és emellett, hogy megtartják ezt a jó védekezést, ami jelenleg is 6., most már top 10-ben vannak támadásba is, és én, hát ez komolyan meglepett, mert ugye ők azért támadásban a szezon nagy részében inkább így középmezőny részei voltak, és hát nyilvánvaló az, hogy a Point Zion, aki megjelent most már elég durván osztás szünet óta, az már megint nagyon működőképes, és megint ilyen időnként top 5-ös támadást jelent a Pelicansnek szinte egy személyben. Na most nyilván mindig ilyen kicsit kétkedve fogadom az ilyen egy hónapos Zion feltámadásokat, de akárhogy is van, ez most nagyon jókor jön, és ami még fontos, az az, hogy Zion Williamson állítólag lefogyott vagy 10 kilót, amióta kikaptak az elődöntőben vagy negyeddöntőben, minden esetre az NBA kupában, és állítólag az neki egy motiváció volt, ezt lehetett hallani. Na most, akárhogy is van, Zion nagyon jól néz ki, pedig egyáltalán nem tett hozzá a játékához, nem kezdett el triplát dobni, vagy semmilyen dolog nem történt vele, nemes egyszerűséggel az van, hogy jelen pillanatban pick and roll-okból, vagy akár egyegyezve elindul, és közel megállíthatatlan, és ebből viszont neki azért van egy kis playmakingje is, ezt tudtuk róla eddig is. Most az elmúlt mérkőzéseken 7-8-9 asszisztos meccseket hoz. Látszik az, hogy a magára vont figyelemmel tud mit kezdeni, és ki tudja passzolni a csapattársaknak, szóval ez most így elég ígéretes, csak erre akarok kitérni, Zoli, te mit gondolsz, hogy gondoltad volna, hogy 4 csapat van, amelyik top 10-ben van támadásban és védekezésben, és abból 3 gyakorlatilag contender, és a 4. a New Orleans. Ez most nyilván gondoltad volna, mert felkészültél az adásra, de azért van ebbe egy kis meglepetés, azt gondolom.
A szezon előtt semmiképp nem gondoltam volna, tehát az, hogy a Pelicans akármelyik ponton top 10-be lehet támadó oldalon, azt semmiképp nem gondoltam volna. Esetleg az ilyen tökéletes, utopisztikus eshetőségnél igen, mert azért, hogyha megnézed, itt a puzzle darabkák azért támadásban nagyon jók. Tehát Zionról azt mi is mindig elmondtuk, hogy egy kivételesen jó és hatékony támadó játékos. Gyakorlatilag álmából felkeltve belerak 20 pontot a meccsekbe, 63-64%-os TS-sel is, amikor éppen formában van, és ezt tudta azért picit még tovább növelni az elmúlt hónapokban. Nem lesz soha elit scorer abban az értelemben, hogy soha nem fog a 30 pont közelébe jutni szerintem, főleg ugye a jelenlegi eléggé scoring szempontból mély keretnél, de stabilan ezt a 23-24 pontot azért most már nagyon jó hatékonysága berakja az elmúlt másfél-két hónapban. Az All-Star szünet óta egyébként minden más nyugati csapatnál jobb net ratinggel játszanak, és ehhez képest egyébként nem is annyira extrán jó a mérlegük, és ennek az egy oka van, és erről viszont beszélgethetünk, amikor feltesszük a kérdést, és nem feltétlenül a mai adásba kell, de például a Pelicans az egyik legérdekesebb csapat lesz a sötét lóadásunkhoz, hogy 0-15-tel állnak, legalábbis ez egy lehet, hogy párnapos statisztika, de 0-15-tel álltak, amikor 3/4 után vesztésre állnak, és az egyik legrosszabb clutch csapat a ligában. Nyilván ez egy bizonyos pontig azért random, és ugye erről mindig beszélünk, hogy a véletlenszerű kimenetel azért a clutch pillanatokban azért erősen benne van, de ebből a szempontból azért vannak problémák, és
csatlakozzak ebbe be, mert megnéztem a clutch statisztikákat, és nem tudom, hátulról 8-ok, 9-ek, de nem vészes a clutch statisztikájuk százalékban. 11-13-ra állnak. Tehát egy kicsit mínuszos, de 50% közel. Itt nem erre kellene talán felhívnunk a figyelmet, hanem hogy a 11 meg a 13 az 24, messze a legkevesebb clutch meccset játszották. Tehát olyan kevés clutch meccset játszanak, hogy náluk van az, ez az a csapat, aki a fociban hogy nem döntetlenezik, hogy náluk van az, hogy eldől a meccs, és szerintem ez a harmadik negyedes statisztikai érdekesség, amit osztál, az is ennek lesz köszönhető, hogy egyszerűen, amikor ők vesztésre állnak a harmadik negyedben, akkor az általában nem 3 ponttal van, hanem már 15-tel megy az ellenfél, és ez azért egy nagyon-nagyon furcsa dolog. Több okból, de az egyik az nyilván az, hogy ők azért meglehetősen ilyen jól követhető kultúrát, kosárlabdát játszanak, Willy Grint már dicsértem eleget mostanság. Azt látom, hogy a Pelicansnél gyakorlatilag van egy ilyen tartás, tehát van egy tartása azért a csapatnak, és ezért nagyon meglepett engem ez a statisztika, mert végig kultúráltan fognak védekezni, tudod, nem is nagyon ütik ki őket, itt inkább szerintem a támadójáték ingadozása az, ami ezt okozza, mert a támadójátékuk most tök jól jól néz ki, hogy top 10-es, de tényleg az előző, mit tudom én, 10 meccs miatt ott nagyon nagyot emelkedtek, de egyébként a szezon során nekik azért voltak ilyen 90 pont alatt maradók, meg ilyen, tehát ilyen nagyon durva támadó, hogy is mondjam, csak meghalásaik, és én azt gondolom, hogy ez okozza azt, hogy ilyen kevés clutch meccset játszottak, mert hogyha most az elmúlt pár meccset megnézzük, hogy nagyon ment nekik, sokkal nyertek, a szezon során pedig, hogyha meg nem ment a támadás, akkor nyilván 110 pontot azért dobod nekik az ellenfél, akkor is, ha jól védekeztek.
Ami egyértelmű, hogy nagyon jól megtalálták most támadásban is ezt az egyensúlyt. Tényleg annyira jól megosztják a labdákat, ugye nincs már az, hogy Ingram egyértelműen első számú opció, vagy mondjuk egyértelműen második számú opció, tényleg ilyen 1/1/B most Zion és Ingram, és McCallum is, aki egyébként hihetetlenül hatékony, gyakorlatilag lejjebb vitte, tényleg fogalmazhatunk így a pontátlagát ilyen 16-17 pontra, Jonasnak is jut még 12, és ugye említetted azt, hogy a kiegészítők is mennyire jól beálltak ebbe a szerepbe. Trey Murphy, aki a playoff szünet előtt kifejezetten rossz heteket tudott magáénak, 32%-kal triplázott egészen az All-Star szünetig, na most az All-Star szünet óta gyakorlatilag All-Star formában van, no man as no man, és a márciusa az meg valami egészen brutális, tehát 20 pontot átlagol konkrétan a csávó, 20.7-et, majdnem 21-et, és ez azért most már egy majdnem 10 meccses minta, gyakorlatilag lelövi a csillagokat az égről, tehát ami előtte nem esett be másfél napon keresztül, most az 10 kísérlettel majdnem 50%-kal triplázik, ami egészen elképesztő, és ami nagyon meglepő számomra egyébként, hogy ő, tehát ugye Trey Murphy a harmadik, és Herb Jones is, nagyon meglepően jó playmakerek. Tehát nem gondoltad volna, hogy tehát így szórják a 3-4 asszisztos mérkőzéseket mind a ketten. Trey Murphynek konkrétan 5-6 asszisztos mérkőzése is vannak, volt már 7 asszisztos meccse. Nagyon, nagyon jó playmaker, meglepően jó playmaker. És ha ezeket így összeadod, hogy, és ugye Herb Jonesnál meg rohadt nagy meglepetés az, hogy így triplázik. Igaz, hogy rá alig hívnak játékot, tehát ő gyakorlatilag tényleg 2 wide open triplát rádob egy meccsen, de az is nagy segítség ennek a Pels offense-nek, hogy azok beesnek 40%-kal. Gyakorlatilag így, hogy Jonas bedobja a triplát, vagy legalábbis ugye beleáll, nem lehet teljesen otthagyni, így eléri azt a Pelicans, hogy olyan ötösöket tud kiküldeni, ahol 4-en tudnak triplázni, és ráadásul ugye nekik nagyon jó a padjuk is. Kicsit előre szaladva, én nem fogom őket megvenni, meg kajálni, mint igazi sötét ló. A bizonyos említett 0/15-ös stat miatt, illetve azért, mert hogyha megnézzük és fél időkre osztjuk a játékot, akkor a második fél időben nem jó csapat tényleg a Pelicans, és ez, amit ők játszanak, hogy nagyon megosztjuk a tereket, ez szinte nem fog szerintem működni a playoffban. Jonas problémás a playoffban, Alvaradót le lehet majd kergetni a pályáról, és van egy csomó olyan, most jól teljesítő cserejátékosok, akiket a playoffban majd azért vadászni fognak. Kicsit előre szaladtam, de én most így látom őket, nem tudom, hogy te mit gondolsz.
Én is főleg a szerkezeti problémáikat emelném ki, tehát hogy nem tudom, hogy itt milyen olyan ötösöket tudnak majd felrakni a pályára, amiben nincsen gyenge láncem, hiszen jól tudjuk.
Ez egy nagyon-nagyon jó alapszakasz csapat most.
Igen, így, én is így gondolom. Egy nagyon jó alapszakasz csapat. És emellett még annyit szerettem volna róluk elmondani, hogy egy... Jó ez a hatodik védekezés, meg ugye tavaly is ott voltak a top 10-be, tehát mondhatja az ember, hogy oké, azt kezdjük elhinni. Tavaly is oltári nagy shooting luckjuk volt, és idén, ha lehet, még egy lapáttal rátettek. Messze a legrosszabbul dobják ellenük a wide open triplákat, már megint úgy, hogy ugye ők is a gyűrűt védik, illetőleg leginkább a gyűrű közeli kísérleteket megpróbálják elvenni az ellenféltől, és a harmadik legtöbb wide open triplát dobják rá az ellenfeleik. És ez a harmadik legtöbb wide open tripla, ez simán messze a legrosszabb százalékkal esik be. Szóval ez a Jedi elmetrük védekezés, én nem tudom, hogy a Bucksnak is volt 2 éven át ilyen, utána azért normalizálódott, azért itt biztos, hogy van szó szerencséről, már megint. Az persze segít, és azért ez közös pont azzal a Bucks-szal is, hogy hatalmasak. Tehát, hogy itt CJ McCallumon kívül gondoljunk bele, hogy ilyen Murphy-k meg Jones-ok fordulnak meg kettesben, főleg így Dyson Daniels kiesése után. Tehát azért ez egy hatalmas csapat, és ilyen szempontból azért rengeteg teret el tud foglalni védekezésben, és persze, hogy akkor a wide open tripláknak a ritmusát is lehet, hogy sokkal inkább meg tudják bontani, de ez még azért erre, amit mondtam, erre a hihetetlen shootinglakra még mindig nem magyarázat, csak maximum egy nagyon picit. Úgyhogy ezen azért érdemes elgondolkozni, mert playoffba meg simán jöhet aztán olyan, hogy az ellenfél bedobja ezeket a wide openeket. Nyilván az eredményes védekezési taktika az az, hogy inkább adj fel triplákat, ha a gyűrű sűrűt le tudod védeni. Ez teljesen kristálytisztán látszik az idei idényben is. És ők ezt csinálják, és alapból is nem adják el sokat a labdát, tehát hogy azt mondanám, hogy nagyon kultúráltan jól összerakott ez a védekezés, és kihozzák magukból a maximumot, de ennyire nem jók. Itt sem. Úgyhogy ezt is érdemes figyelembe venni. Viszont akkor menjünk át keletre, és Zolikám, a Washington Wizardsnál adnám most neked a szót, vagy dobnám most neked a szót, akik viszont egyébként a Clutchban a legrosszabbak, 30-ok, de nem ez az érdekes, mert ez nyilván akkor szerencsétlenség is, hanem ezt figyeld, 5-22 a mérlegük a Clutchban. Tehát ez 20% alatti. Szerintem ez ilyen történelmi lehet. Értem, hogy miért rosszabbak a Clutchban, mint 50%, meg gyenge csapat, nincs befejezőjük, és az elmúlt, nem tudom, 2 hétben 2 olyan Kuzma, majd ő megnyeri a meccset kategóriájú utolsó 1 perc is volt, amilyen bóhozatban ment át. Tehát oké, de 5-22. Az félelmetes. És a Washington szerintem ennek nagyon örül, hiszen övék a legrosszabb mérleg, vagy hát versenyeznek a Detroit-tal, és főleg most, hogy Koulibaly megsérült, ennek a szezonnak semmilyen más célja nem lehet innentől, mint minden hátra levő meccset elveszteni, ezt komolyan mondom.
Amikor felírtam a jegyzeteket a Wizards-szal kapcsolatban, akkor az egyik aláhúzott jegyzetem az volt, hogy nagyon jól halad minden, és nyilván Koulibaly sérülését leszámítva. Poole is kihúzta a fejét a hátsójából, ami azért egy nagyon fontos dolog volt, mert itt azért felmerül az a felvetés, hogy ő lehet-e a legrosszabb szerződés a ligának a következő években. Azért meg kell említeni, hogy a március eddig rendben van. Nyilván, amit addig csinált, és nem csak konkrétan mérhető teljesítményben, tehát pont átlag hatékonyság, hanem mint vezető, vagy hát ugye ez volt az előzetes elvárás vele kapcsolatban.
Hát,
vagy az
de egy... kinek?
Ez egy nagyon jó kérdés.
Igen. Tehát hogy itt valószínűleg Poole-nál fel kell tennünk a kérdést, hogy talán méltatlan helyzetbe is került, mert soha életében nem mutatott olyan tehetséget. Volt egy tök jó playoffja, értem, de hogy azért meg fiatal, tehát ezt a kettőt összerakott, de ő soha, tehát senkinek eszébe nem jutott, hogy ő majd itt első számú opció lehet bárhol, és itt pedig valószínűleg ennek a súlyát se bírhatta el, mert hát ő nem lesz első számú opció az NBA-ben.
Hát figyelj, nyilván jelenleg az, de értem, hogy mit mondasz. Tehát.
Igazából még ki is játszotta magát ebből, mert tudom, most nagyon jó meccsei voltak, de alapvetően egyébként már az is előfordult, tudod, hogy negyedik-negyedekre nem rakták vissza, tehát konkrétan az első opció szerepéből kijátszotta magát, annyira rossz volt.
Igen, nyilván neki jutott a legtöbb dobás a szezonba, de a Wizards eleve tényleg egy annyira tankoló szezon csinál, még abban az értelemben is, hogy mindenkit megnéznek, tényleg. Tehát mostanában konkrétan egy Jules Bernardnak odaadtak. Itt van egy, a Celtics-en, itt van egy meccs, Bernard, nézzük meg. Addig gyakorlatilag pályára se került ebben a Wizardsban, ebben a szezonban. Tehát ők tényleg most mindent megpróbálnak, hogy megnézzék, hogy mi a helyzet, és őszintén ez tök jó szituáció. Tehát nyilván bajnok esélyesnek lenni, meg bajnokságot nyerni a legjobb dolog az NBA-ben, de ez szerintem a második legjobb dolog utána. Tehát, hogy beszélgetünk ma majd a Bullsról, annyival jobb egy Wizards helyzete jelenleg, mint a Bulls, és persze mondhatod azt, hogy 2 játékosod van a jövőbeni keretből, ugye Avdija és Koulibaly, nagy valószínűséggel, hogyha mondjuk egy 3-4 évvel később vagyunk az időben, és elképzeljük, hogy egy playoffra vagy play-inre törő Wizardsot látunk, akkor valószínűleg 2 játékos lesz a mostani keretből ott, de ettől függetlenül ez szerintem egy jó szituáció. Szóval rohannak, ugye fast break-ekbe másodikok, nyilván ez annak köszönhető elsősorban nem feltétlenül, hogy kifinomult és nagyon hatékony a befejezés, hanem rohannak, mint az állat. Tehát gyakorlatilag kicsit ilyen éra idegen módon jobban rohannak kb. mint bárki az NBA-ben. Talán a Raptorsod, amelyik még megelőzi őket. És persze ez azért fog generálni. Egy fiatal csapatnál, ahol az atletikus játékosok vannak, fog generálni pontokat, és jön vele persze egy csomó más kérdőjel, hogyan zársz vissza az ilyen akciók után, és hát a Wizards ebben is, és mindenféle szervezettségben, hogy a pick and roll elleni védekezésekben ez nagyon látszódik. Gyakorlatilag szét lehet bombázni őket, szét lehet bontani, nem is kell elit labdakezelő hozzá, nem tudnak igazából ezzel mit kezdeni. Nyilván ez egy részben egyébként csapat keret probléma is, tehát nincsenek olyan játékosaik, akik igazán jó védők, Avdija gyakorlatilag a legjobb védőjük, és bár én tudod, hogy nagyon szeretem, meg te is szereted, mi is szeretjük a podcastben Danit, azért, hogyha ő a legjobb védőd, azért az elég sok mindent elmond a csapatodban.
Az karcos, igen, meg az, hogy magas ember nélkül nem lehet ezt a játékot játszani. Különösen egyébként most, tehát most visszafele megyünk a small ball érából, már a két magasos, két mozgékony magas, és ezt gyorsan hozzá kell tenni, tehát nyilván nem két klasszikus magasos felállások jönnek egyre inkább elő, de csak nagyon röviden a Washingtonnak ezt a történelmi legrosszabb védekezésen megnéztem, hogy mi kell ehhez. A második legtöbb gyűrű közeli lehetőséget engedik az ellenfeleknek, és ezt a második legrosszabb százalékkal védik. Ezt itt abba hagyhatnám, már tudod, hogy miért 30-ak, de ugye ők 32-ek valójában annyira rosszak, úgyhogy meg folytatom. Kevés labda szerzés, tehát úgy futnak ennyit, hogy nem is szereznek sok labdát, tragikus támadó és védő lepattanózás egészíti ki a sort, gyakorlatilag elvesztik a matekot az összes meccsen, mindig az ellenfélnek lesz így több dobása, és még emellé gyakorlatilag a védekezés majdnem minden elemében rosszak. Az egyetlen, amit valamennyire megpróbálnak, hogy viszonylag kevés wide open triplát engednek az ellenfélnek, az Atlantánál és az Indiánál is látjuk, hogy ez milyen jól működik. Ja, ezt csak gratulálni tudok, de nyilván, tehát most ilyen szempontból ez a szezon, ez arról szól, hogy meglegyen a lehető legjobb pick. Menjünk is gyorsan, azt javaslom át Phoenixbe, és ismét téged kérdeznélek, Zoli, ki ismered-e magad ezen a csapaton?
Nehéz nyilván, de ugyanakkor meg könnyű is, mert ez itt rá lehet azért fogni arra, hogy a Suns idén a legszerencsétlenebb csapat, ami a konkrét tényleges szerencsét illeti, mert gyakorlatilag ahogy az egyik sztárjuk visszajön, a másik azonnal kidől. Ugye Beal a legjobb példa erre, aki végre visszatért és egészen jó formát mutatott az All-Star break előtt 23 meccsen játszott zsinórban, és gyakorlatilag helyek közebe bizonyította, hogy tényleg jó fit, és vele a pályán a Sunsnak egészen jó támadójátéka lett, hirtelen elit támadójátékok lett gyakorlatilag megint.
Nagyon gyorsan tegyük hozzá, hogy a védekezésüket viszont egy kicsit meg...
Azt egy picit megrontott.
Tehát mínusz 0,3 vele a pályán, ahhoz képest, hogyha nincs a pályán, és a Durantnek meg 6,8, Bookernek meg 8 fölött van ez a különbség, tehát hogy ők azért vaskosak, pluszosak.
Persze, de mondjuk ez várató is. Plusz Beal azért sokkal többet játszott a cserékkel is, úgy rémlik.
Ebben igazad van, meg ez valahol logikus, szerintem. Persze, vagy Bookert, persze. Vagy Beal-t küldött fel a cserékkel,
Abszolút, ugye ezt csinálja Nuggets is, amikor Murray-t küldi fel a cserékkel, valakinek szervezni kell a játékot, és valaki, és pont egyébként Billnek a legjobb ez, mert ő olyankor visszatérhet kicsit ebbe az első számú pontszerző szerepbe, ami egyébként nyilván nem adatik meg neki, amikor a másik kettő van pályán. Szóval egyébként az All-Star szünet előtt minden jól nézett ki, tehát 14-ből 18-at nyert a Suns, plusz 8,4-es net rating, és a védekezésük sem volt olyan rossz. Nyilván nem volt jó, de nem volt annyira rossz, és egyszerűen nem tudnak egészségesek maradni, és nyilván persze valamilyen szinten erre számítottunk, meg ezt mondtuk, tehát hogy az összes jóslás akár tőlünk, akár mástól, akár kint tengeren túl, mindegyik arról szólt, hogy ha vagy mindegyik ezzel kezdődött, ha egészséges tud maradni a Suns. És nem úgy néz ki, hogy ez működni fog. De amikor viszont tényleg egészségesek, akkor azért nagyon, nagyon jó az offense. Tehát olyan ilyen, úgynevezett ilyen junk védekezéseket kell ugye rádobniuk a Sunsra, próbálkoznak az edzők félpályás csapdázással, ugye gyakorlatilag blitzelnek állandóan, ami ugye azt jelenti, hogy
valakit nem fognak, igen, egyáltalán.
Valakit nem fognak, igen, és próbálnak időzítetten nyomást helyezni a labdakezelőre, aki elsősorban Booker. A Booker Durant pick and roll az egészen brutális, tehát sokkal halálosabb, mint például a Dame Giannis pick and roll, amiről ma szintén beszélünk majd, és amivel Rivers próbálkozik. Na itt nem kell próbálkozni, mert Booker és Durant között ez gyakorlatilag egy levéthetetlen dolog, és ez a play-offban is így lehet, de ugyanakkor meg semmi olyat nem mutatott a Suns, ami alapján azt kellene gondolnunk, hogy ők egészségesen bemehetnek a play-offba, és ott négy pár harcon keresztül egészségesek lesznek. Tehát sajnos ez egyszerűen nincs benne ebbe a keretbe, vagy ha igen, akkor az egy ilyen hatalmas csoda kategória lenne, és az kb. Egyszer történhet meg a következő három évből, és nyilván a szurkolók abba bíznak, hogy ez lesz az. Én is egyébként ebbe bízom, mert amikor ez a csapat egészséges, akkor azért ez egy nem is ilyen korszakosan elit, de legalábbis a jelenlegi NBA-ben ilyen elit közeli csapat lehet.
Igen, van azért egy-két red flag, egy-két vörös zászló itt. Az egyik az az, hogy Nurkiccsal a pályán nagyon-nagyon jók, tehát ott 10 fölött van a különbség, mint hogyha ő ül. Ennek megfelelően Drew Eubanks-el meg -10-esek, és ehhez képest hát azt kell, hogy mondjam, hogy Drew Eubanks, még ha nincs is jó idénye, mondjuk úgy teóriában playoff képesebb center, mint Nurkic. És ez nagyon para lehet, hogyha ezt a szerkezeti dolgot ki tudják használni az ellenfelek, nyilván ahhoz az kell, hogy az ellenfél az egy nagyon mozgékony, vagy dobó magassal álljon fel, vagy small ballozzon. Ha olyan ellenfél jön, aki ezt meg tudja csinálni, akkor kiesik Nurkicsnak a gyűrűvédése és a lepattanózása, és ott aztán szerintem hatalmas bajba lehetnek. De ez az egyik ilyen kísérlet flag. A másik az pedig az, hogy ugye ők sok büntetőt dobnak, ami megint csak az, hogy tehát a leges hatékonyabb támadó csapatok sokszor előfordul velük, hogy a büntetőkre építkeznek az alapszakaszban, és ezekkel a csapatokkal szintén sokszor előfordul az, hogy ez a fegyver a playoffban nem tűnik el természetesen, de azért egy kicsit ott keményebben fújnak a játékvezetők, többet engednek meg védekezésben, egy kicsit ugye elhalványul. És ettől függetlenül azt nem mondanám, hogy féltem a Suns-t, mert ugye ilyen középtávolizókkal gyakorlatilag Booker és Durant, és Bookernek tényleg most a pull-up triplája is ebbe a szezonba sül. Tehát, hogy megvannak a fegyverek, megmaradnak, de a kiváló támadások egyik fő fegyvere azért az pont nem a legplayoff képesebb. És a harmadik kis ilyen vörös zászló az pedig a hihetetlen, hogy össze tudnak esni védekezésben. Tehát ez a csapat egyébként nem egy rossz védő csapat, ami teljesen indokolt, hogyha megnézed, hogy kik alkotják. Itt vannak közepes és jó védők, de így, hogy Royce-Neal megérkezett, akivel a pályán egészen félelmetes pluszokban vannak. Annak ellenére gondoljatok bele, hogy a trade deadline után még tartott a Suns jó futása, de azért most megint rossz formában vannak, de Royce-Neal a pályán szinte minden megoldódik, és kattan, és nagyon jó, viszont és ugye ott van még Okogi, illetve Nurkic az alapszakaszban egy jó védő. Tehát ezek mind így vannak, de amikor összeesik a Suns, amikor nem tudom, olyan meccsük van, hogy nem tudnak védekezni egy fél időn át, a másik fél időben biztos, hogy kapnak 70-80 pontot. Döbbenetesen nagy összeeséseket
tudok. Most a Giannis nélküli Bucks-tól kaptak 140-et pár napja.
Az döbbenetes volt egyébként, tehát az volt az egyik legrosszabb védekezés, amit az elmúlt napokban, ha nem is élcsapattól, de playoff aspiráns csapattól láttam. És ezek viszont azt okozhatják, hogy a Sunsnak most komolyan kell majd kaparni a hatodik helyért, mert nem tudom, hogy New Orleans-t utol lehet-e még érni. A New Orleans már inkább a negyedik helyért a Clippers-t kapargatja. Tehát, hogy ha itt ebből play-in lesz, akkor hát ott ki lehet esni. Már. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a Sunsnak egyébként nagyon össze kell magát szednie, mert nem életbiztosítás 7.-8. helyről nekivágni ennek a nyugatnak.
Igen, hát play-int nyilván el akarod kerülni, tehát olvastam olyan koskodásokat, hogy hát de hogyha főleg az OKC lenne első, akkor hát a play-inbe jobb bekerülni, mint hatodiknak lenni. Nem, mert a play-inből kieshetsz. Nem tudsz lejátszani 7 meccset. Tehát abszolút nem. Tehát nem. Még akkor is, hogyha egyértelműen egy Suns jobb csapatnak tűnik, mint egy Lakers vagy egy Warriors idén, nem akarsz mindent arra feltenni. Ez egy hülye felvetés.
Főleg, hogy a két említett csapat ugye hihetetlen tapasztalt, tehát, hogy pont igen. Amikor egy meccsről van szó, akkor ők még veszélyesebb ellenfelek. Jó, hát ez ilyen a Sunsnál azért. Megy itt a rulett keréken a labda, amiben a sérülések, meg ezek a kis vörös zászlók, amiket én felsoroltam, azért ott vannak, és hogyha rossz lyukba esik bele, akkor ennyi volt a szezonnak. És ahogy te is mondtad, itt azért nincs hátra, nem tudom én, 6 évnyi ablaknyitás, hogy addig is azért a friss levegőt szagolgassák, hanem hát az ablak az már most sincs túlságosan tágra nyitva.
Ez a szezon meg a következő, amire azt mondanám, hogy tuti window, utána már kérdője. Nyilván lehet ritul mindig, egy Nurkic Booker köré nem a világ legrosszabb szituációja, de hát ahhoz nagyon sok kellene majd még építkezésbe, hogy az egy bajnok esélyes csapat legyen, a jelenlegi pedig lehet az, még ha nyilván elég sok körülménynek is egyszerre kellene fennállni, ami persze nem valószínű, de még mindig valószínűbb, mint az, hogy egy Booker Nurkic duó köré bajnok csapatot építesz mondjuk 2026-ban.
Hát, annál tényleg jóval. Beszéljünk akkor egy picit már általad is említett Chicago Bullsról. A Bullsnál én, tehát azzal nagyon egyetértek, amire már utaltál, hogy a senki földje csapat, és már szinte az összes ilyen jellegű gárda, az bontott, vagy sztárjait elcserélte, stb. Lásd Washington, Toronto, tehát hogy azért itt ezek a csapatok reagáltak az elmúlt években, az Orlando már egyenesen az újraépülés azon szakaszában van, egy playoff csapat, és a Chicago még mindig itt tart, viszont ezt az Eyo Dosunmu, Alex Caruso kezdő hátvéd páros, tehát se Levin, se Kobe White sincs. Egyébként Kobe White-nak tök jó idénye volt idén, tehát ezt gyorsan hozzátenném, hogy nem érheti szó az elejét, nagyszerűen játszott, de hogy ezt nagyon szeretem, mert volt olyan, hogy néztem Chicago meccset miattuk, és hát nyilvánvaló, hogy egy ilyen hátvéd párossal, meg egyébként hát egy gyenge szezonban nem feltámadni látszó, de legalább picit magához térő Vucevic-sel. Ez a csapat komolyan vehető jelenleg, itt a rossz rajt okozza azt, hogy ő nekik már csak a play-inről lehet szó, de egyébként, ha most csak így nézem, hogy a játékuk, akkor vannak biztató jelek, 19-ek támadásban és 15-ek védekezésben. Egyébként az 5. legjobban dobják ellenük a wide open triplákat, nincs túl nagy szerencséjük, a védekezésüket ezt megmagyarázza, mert nyilván őket egyébként védekezésben akár top 10-be lehetett várni. Kevés labda eladás, egyszerűen csak nem elég hatékonyak, azt abba se vészesek, de támadó játékuk az gyakorlatilag kicsit talenthiányban szenved, kicsit shooting hiányban szenved, tehát hogy nem elég jó a csapat, és ezzel nem tudsz annyira jól támadni, és hogyha nincs nagyon jó védekezésed, hogy ezt ugye valahogy az alapszakaszba ellavíroz vele, akkor marad a play-in. Mellesleg ők nagyon jók a clutchban, tehát ez talán itt az előző szerencsétlenség faktort az ellensúlyozza, 24-15, és egy hiány ők játszották a legtöbb szoros meccset, és erre megint külön felhívnám a figyelmet, hogy az a helyzet, hogy Donovan ilyen szempontból tényleg ilyen jó munkát végez, hogy ő, tudod, így a Bulls-t azt nem lehet így félre söpörni, nem az a kategória. Persze meg lehet őket verni, de az elég ritkán ütött ki őket. És szerintem ez önmagában egy ilyen tök jó dolog lenne, hogyha lenne itt mondjuk egy-két olyan tehetség, akiről tudod, hogy a következő 2 évben felrobbanhat. De tekintve, hogy egy sincs, az egyetlen, aki felrobbant, Kobe White, ettől a robbanástól, hogy is fogalmazzak, csak nem kellett elkendőznünk a szemünket, hát nem tudta nyilván ő se felemelni a Bulls-t, és úgy maradnak a senki földjén, hogy egyébként fejlődést látsz. Egyébként kultúráltan játszanak. Egyébként az edző jó munkát végez. Nem mellesleg Lonzóból állítólag az utolsó pár meccsre lehet, hogy visszatér. Ami egy óriási hír. Nyilván ne is menjünk bele, hogy ezt egyelőre mennyire szkeptikusan fogadjuk, még ha pályára is lép, hogy az mit jelent, mindannyian szerintem pontosan tudjuk, hogy egyelőre semmit, majd hogyha másfél évet lejátszott, utána visszatérünk erre az egész témára. De hogy ez nagyon érdekes, hogy szerintem a Bullsnál ilyen pozitív dolgokat tudtam felsorolni, és még mindig egy play-in csapat, jelenleg a 9-ek, és nagy valószínűséggel itt is fejezik be a szezont.
Gyakorlatilag esélytelen, hogy kiessenek a play-inből, ugye annyira gyenge idén kellett, ezt is kimondhatjuk, most lehet, hogy majd vitatkozunk erről megint, de idén tényleg gyenge kellett, tehát nyugat agyonveri, és igazából van egy kiemelkedő csapat, a Celtics, és utána azért már a Bucks, Cavs, Knicks, tehát az az Orlando Magic, és ezt le is írtam a közös chatünkön a admin chaten, sokat emlegetett admin chaten, hogy az Orlando Magic, amelyikről úgy beszéltünk, hogy lehet, hogy nem fog bejutni a play-offba se, még azt hiszem az All-Star szünet előtt, mert az egyik leggyengébb, hogyha 4/4-re bontjuk ugye szezont, az egyik leggyengébb ilyen második negyedet produkálták. Még akár, nyilván nem valószínű, hogy másodikok lesznek, de még akár lehetnek másodikok is, tehát nincsenek nagyon-nagyon extrém messze tőle. Na de mindegy is, a Brooklyn Nets ugye 42 vereséget számlál, Bullsnak van 35, tehát még gyakorlatilag lemegy másfél hét, és már matematikai alapon is bent lesznek a play-inben, és hát előrefele ugyanez a helyzet, tehát gyakorlatilag 5 vereséggel van több nekik, mint a 6. Philadelphia 76ersnek, akik még hozzáteszem be, lecsúszhatnak a play-inbe, és valószínűleg oda is várjuk őket. Ugye Embiid április közepe előtt nem nagyon fog visszatérni, illetve hát talán április elején, hogyha még az utolsó alapszakasz meccseken játszatni akarják. A Bulls ugye pozitív dolgokat mondtál, igen, tehát ha az pozitívum, hogy egy franchise nyerni akar, és nem bombázza szét a keretét, és próbálkozik, akkor persze, ez pozitív dolog. Ugye nálam ez nem pozitív, hanem ez a legrosszabb, ez szerintem ez a halál az NBA-be, a teljes halál, a lassú halál. És őszintén a játékstílusok is számomra nem egy szép játékstílus. Ugye gyengén triplázó csapat, ami nyilván abból is fakad, hogy nem jók játékszervezésben. Gyakorlatilag az alsó harmadban vannak mind a kettő szempontból az NBA-ben. Csiga lassan játszanak, és gyakorlatilag egy közepes támadó és közepes védőcsapat. Tehát az én szememben tényleg ők az új Washington Wizards, a középszerűségi harcosai, abszolút, ha nem is játékstílusban, de tényleg szintben, és úgy végkimenetelben abszolút a Bill-féle Washington Wizards-okra emlékeztetnek. Ez a sehova nem haladunk, de nagy sebességgel haladunk a sehova dolog. Tehát, hogy annyira egyértelműen bele vannak szorulva ebbe a szerepbe, és őszintén nem értem, hogy miért. Nem tudom, hogy ennek mi értelme van az NBA-ben az annak, hogy egy csapat fog gyakorlatilag 3 évet így, mert oké, az első évre mondasz, hogy persze volt némi esély arra, hogy összeállnak, de Vucevic, hát mi a francia igazolod vissza? Tehát, hogy gyakorlatilag így összességében, ha nem is az első évet kiveszik, mondjuk akkor kidobták a kukába a 22-23-at, meg a 23-24-et, és valószínűleg még a 24-25-öt is ki fogják dobni a kukába.
És hát egyébként ez arcmentés, tudod? Tehát miután Kárnyi Szavasz megérkezett és megcsinálta a igen, nagy cserét, igen, akkor utána Vucevicet meg fogod tartani, és hát ez igazából jogos, a világvicce.
Igen. És hát nyilván megkapja a támogatást a vezetőktől, mert ha nem így lenne, akkor már szétbombázták volna ezt a csapatot, ahogy azt igazán kellett volna.
De hát ezt pontosan tudjuk a Chicago Bulls vezetőségéről és tulajdonosi köréről.
Ez így van, tehát ez így van.
Ugye semmi meglepetés. Hát reagálva 2-3 dologra, amit mondtál, egyik kelet tényleg nagyon gyenge idén, nem lehet ezzel vitatkozni egyébként. Hát ugye a keletnek volt egy felemelkedése, volt olyan év, amikor jobbak voltak, mint nyugat, és hogy megint visszasüllyedünk ebbe, hogy egyszerűen valahogy én nem tudom. Tehát nincsenek jelentősen rosszabb GM-ek már szerintem keleten, mint nyugaton, mert 2010-es években ezt még nyugodtan lehetett mondani, de ez valami átok. Tehát, hogy gyakorlatilag az, ahogy az Embiid-féle Philadelphia így nem tudott itt most egybe maradni, az azt jelenti, hogy gyakorlatilag a playoffra is, hogyha jobban belegondolunk, akkor van egy kiemelkedő csapat, aki egyébként az egyik, hanem a legfőbb bajnok esélyes, de utána meg teljesen diszfunkcionális Bucks, akinek sikerült Doc Rivers-t igazolni a szezon közepén, és egy széteső Fili, és a többieknek meg nincsen bajnok esélyes talentje. Na most pont ez lenne a Chicagónak, vagy pont ez a Chicagónak, ugye, ahogy erre utaltál is, az ilyen mentőve, de valójában meg pont ez az, amiért önmagukat ámítják. De tényleg itt a tulajdonosi kör, az nem akar és nem hajlandó tankolni, ez pedig azzal jár, hogy akkor megragadjuk, hogy egy kicsit gyengébb kelet, és bejutunk a 9. helyen, és ne adj Isten, még onnan be lehet menni persze a playoffba, tehát egy meccs, érted? Tehát ez simán benne van, hogy akkor ők playoff csapat lesznek idén, és kiesnek az első körben, aztán akkor erre rá lehet mutatni, hogy lám-lám. Úgyhogy teljesen egyetértek összességében azzal, amit mondtál. És a pozitívumok, tényleg pozitívumok, Kobe White jobb játék, a Dosunmu jobb játék, a 40%-kal triplázik idén emberünk, úgyhogy most volt 11 asszisztos meccse, 10, nem tudom, de szóval, hogy így jönnek ezek a jó teljesítmények, és aztán tudod, így nem várod azt, hogy Levine esetleg, mivel elcserélhetetlen visszajöjjön, mert az azt jelenti majd, hogy megint Levine is Kobe White játszik, Kobe White-ot is tök jó nézni idején, meg Caruso, és akkor Dosunmu nem, és így ne már basszus, most tör ki éppen ezekben a hónapokban, az elmúlt egy hónapja Dosunmunak fantasztikus. Tessék már akkor nem tudom, minden lehetőséget megragadni arra, hogy Levine-t valahogy tényleg nem pozitív értékért, csak legalább feldarabolni más szerződésekre, és nagyon kíváncsi vagyok, ezt megcsinálja a Bulls, de ez egy másik beszélgetés témája, azt javaslom, hogy lépjünk tovább, mert hogy vár minket egyik olyan nyugati csapat, amelyik jövőre sokkal érdekesebb lesz, mint idén, és ez pont azért nagy szó, a Memphis Grizzliesről beszélünk, mert nyugat idén rohadt erős, és nagyon mély. És van egy olyan csapat, amelyik várja a jövő évet, hogy csatlakozzon ehhez az elképesztően erős mezőnyhöz. Na most a Memphis egyébként 30. támadásban, tehát nyilvánvaló, hogy a Memphisnek az idei szezonját, hogyha játék szempontból elemezzük, akkor az, hogy minden egyes nap, minden egyes meccsen más kezdő ötös van, heten meg 8-an vannak, egész keretnyi sérült el. 13 sérült is volt már, tehát hogy amikor már a 10 napos szerződések is kezdenek, akkor nem lehet elvárni azt, hogy ez a csapat se nem, hogy jó legyen, se nem, hogy támadjon. De így is 11-ek védekezésben. És hatalmas dicséret jár ezért Taylor Jenkinsnek, hogy ez a csapat kultúráltan játszik, hogy a védekező sémákat, amit megtanulják, az működik. Egyébként fantasztikusan védik a gyűrűt, nem azért, mert hogy nem engedik be oda az embereket, hanem hogy ott nagyon nehéz dolguk van. Ezen kívül az ő nehézségeik még védekezésben is támadásból fakadnak, mert ők úgy 11-ek védekezésben, hogy nagyon sok labdát adnak el, és abból rohadt sok pontot is kapnak. Szóval, hogyha mindezt összeveted, akkor itt az látszik, hogy a védekezés az még ennél is jobb. Ennél a 11. helynél, hogyha annyira kompetens támadó csapat lenne legalább, hogy ne adogassa el a labdákat, és tudjuk, hogy Morentel ez igaz. Tehát Morentel egy ilyen támadó csapatról beszélnénk, úgyhogy sok, hogy is mondjam csak, szenvedésen kell idén átmennie a Memphis drukkereknek, de közben, és erre majd vissza akarok térni, olyan kincseket bányáztak ki, és meg tudták tartani, ha nem is a győztes kultúrát, de ezt a kultúrált játékot, az, hogy itt nincs egy szétesés. Hogy ezt meg tudta tartani a Memphis, az szerintem fantasztikus dolog. Szóval nem vagyok annyira ebben az idényben csalódott, mert tényleg meg lehet találni a rosszban a jót, szerintem a Memphisnek ez az idei mottója. Nem tudom, hogy vagy ezzel, Zoli.
Szerintem nem önállítás ez, nem is vetetett fel, de én ha legyek az ördög ügyvédje és felvetni, hogy ez az önállítás ugye kicsit részedről, hogy megpróbálni megtalálni egy nyilvánvalóan nagyon negatív szezonban pozitívumokat, de nem. Ilyen szezonok igazából rendszeresen történnek olyan csapatokkal, azért az NBA történetében, akiktől sokat várunk, és nyilván a Morant dolog elindította ezt a lavinát, de amikor az hihetetlen sérülés hullám, ami elindult, az gyakorlatilag úgymond végig pályára állította őket, és én is azt gondolom tényleg, hogy egy G.G. Jackson, ki tudja, akár jövőre is kezdhet. Tehát, hogy őt mindenképpen egy ilyen találatnak mondanám. Z.R. Williams egyértelműen bebizonyította, hogy hosszú távon lehet vele számolni. És ő is egy ilyen, abszolút egy ilyen találat. És azt gondolom, hogy Vince Williamsről, kedvencedről is elmondhatjuk ezt. Tehát ez abszolút lehet egy ilyen, ugye ez a blessing in disguise van ez a mondás, hogy magyarul mi is ez a...
Hát van egy rejtett áldás... Öröm az örömben.
Inkább ezt talán, igen. És nyilván kontenderek közé várjuk a Grizzlies jövőre. Tehát nem kérdés, hogy azt fogjuk mondani, hogy ennek a csapatnak igenis kontendernek kell lennie.
Vagy hát legalább kellene, igen.
Kellene, és a top 3-as helyekért kell küzdenie. És ha ez a három játékos egy playoff rotációban lesz a következő 2-3 évben, és nyilván attól függően egyébként, hogy mi lesz most a drafton, ugye nagyon érdekes versenyfutás van itt a Raptors és a Grizzlies között. Majd kíváncsi leszek a véleményedre, hogy most akkor be tudtok-e tankolni alájuk. Nyilván ez azért nagyon fura lenne a Grizzlies-től, ha megelőzni a Raptors-t, mert ugye pont ott azon fog múlni, hogy átmegy a pick vagy nem, és ha már megteremtheted az esélyeidet, akkor mindennek kellene próbálni, de mondjuk nem nagyon mondhatod azt se a Grizzlies-re, hogy ők most nagyon... De nyilván a kultúrát nem tud eldobni, ahogy mondtad, és nem is veszítették el ezt a kultúrát, a Raptors meg full tankba lement, és utolsó 10 meccsből 9-et veszített. Tehát ha egyszerűen, ha jobb mérleggel zár a Grizzlies, akinek most kb. Hasonló mérlegében, vagy egy meccs van a két csapat között, akkor ez van, ez történt, és akkor rábízod magad a matekra a szerencsére, de ezt sem nagyon lehet felrúni nekik, nem?
Abszolút nem, én nagyon szeretem azt, hogy itt akár ki is van a pályán próbálkoznak. Ugye a Raptorsnak top 6-os védettségű a píkje, csak hogyha valaki itt a fogfejtésedbe ezt nem vette volna figyelembe, vagy nem értette volna, a Raptors legyenek hátulról 7., és a Grizzlies a 6. Az is érdekesség, hogyha a 6. helyen várod a lottery-t, akkor nagyobb esélye kerülsz ki a 6-ból, mint be. Mert ugye most már 4-et húznak, és egyszerűen akkor az esélye, hogy egyet legalább elét húznak. De persze annak is van egy kicsi esély, hogy te mész a 4-be, de ez nem egy életbiztosítás még a Raptors részéről, de a Raptors oldaláról ezt meg kell próbálni. A Grizzliesnek pedig az nagyon érdekes, hogy én nem gondolom azt, hogy azért, ha mondjuk a 7. vagy 8. helyen húznak ezen a drafton, hogy ők húzni akarnak. Nem igazán látom ennek értelmét, hogy ők húzzanak.
Hát lehet, igen.
Hanem lehet, hogy most azt mondja, hogy figyelj, itt van egy magas draft pick, ez ennek a draftnak az eleje úgyis ilyen sok személyes, hiszen nincs kiemelkedő valaki, és mi van, kedves Brooklyn, meddig szeretnél még ragaszkodni Mikal Bridgeshez? Miközben értjük, hogy nem tudsz tankolni, mert a saját picked nincs nálad, de nézd, itt egy 7. hely. Most csak mondtam valamit, nyilván ennél sokkal több kell Bridgesért, csak hogy...
Persze, hát főleg ugye jöttek olyan megerősített hírek, hogy azt hiszem 4-et visszadobtak. Igen. Azért az mondjuk kemény.
Igen, de én azt hiszem, hogy a mesénkben nagyon-nagyon jól reprezentál prezentálta Mészáros Peti azt, hogy egy Brooklyn most hogy gondolkozik, hogy most jelenleg még nem lehet Bee Gees-től megszabadulni, mert most jelenleg még nincs annyi kontroll a saját draftpikjeink fölött, hogy mi lemenjünk teljesen kutyába, mert nincs értelme. Akkor csak még másnak csinálunk jót, ugye leginkább a Houstonnak. Na most azért, hogyha kapnak egy jó draftpikket, akkor viszont teljesen más a helyzet, és ez még jobban fokozódik, ha a Memphis esetleg behúzzák majd a négybe. Mert akkor viszont már ott komoly, tehát mit tudom, egy második pick, tudod, azzal már azért komoly játékosokra rá lehet kérdezni, fogalmazzunk így. Vince Williams, Mr. Relevant, ez a beceneve, ez nem véletlenül van így, gyakorlatilag azonnal érzett, ha pályára kerül, és most megvonhatjuk a válunkat egy 10 pontot, 5,6 lepattanót és 3,4 asszisztot átlagoló játékos, mit vagyok úgy oda. Mellesleg ugye nála az is nagyon extra, hogy majdnem egy steal-t és majdnem egy blokkot átlagol, úgyhogy egy ilyen 2-3-as, persze Monster Wingspan-nel, meg jó atletizmussal, de az a hihetetlenül intelligens játék. És amellé ez a motor, az egy nagyon ritka kombináció ám az NBA-ben. Tehát amikor valakinek jó agya van a játékhoz, és gondoljunk bele, hogy ő neki igazán az NBA az most mondjuk november végén kezdődött el. Tehát értem, hogy másodéves, de tavaly nem játszott egy percet se, és two-way szerződésem volt. Ő lehet, hogy 23 éves, de ilyen szempontból egy hiperfiatal 23 éves, aki még csak most kezdi el gyűjteni a tapasztalatokat. Ehhez képest az egyik legintelligensebb játékos a pályán, olyan besegítő védekezései vannak, hogy nem hiszed el. Emellette már korábban áradoztál arról, hogy milyen playmakinget villogtat időnként, és ezek olyan dolgok, amik ilyen rohadt jó alapok, és hogyha ő benne van még egy-két év fejlődés, akkor ez az ember, ez lehet, hogy egy bajnok esélyes csapatnak simán a kezdőjátékosa lehet. Szóval ezt nem túlzás szerintem kijelenteni. Emellé mellesleg van egy 38%-os triplája, 60%-os TS, tehát így én szerintem óriási kincs Vince Williams. Gigi Jackson meg nyilván róla már beszéltünk korábban, de ő benne meg tényleg komolyan ott van egy ilyen nagyon durva második köröztil. Nem akarok egyelőre nagy szavakat használni, mert Gigi Jacksonnak a fizikai képessége, és amellett ugye ilyen range-e van, tehát hogy tényleg 10 méterről is szó nélkül bedobja a triplát. Ha megérkezik majd agyban is az NBA-be, és normális lesz a dobás kiválasztása, meg védekezésben is ki tudja használni a testi adottságait, akkor ez egy szörny lehet konkrétan. És a legrosszabb esetőség az kb. Egy egész jó 3&D játékos. Szerintem ezen a ponton itt tartunk Gigi Jacksonnal, tehát hogy basszus, ha jövőre végre össze tud állni ez a csapat, egészségesek lesznek, és ilyen kiegészítő játékosok jönnek mellé, akik mind a ketten akár kezdhetnek, ezt hozzáteszem, mert én Smartot ezen a ponton inkább a padról hoznám, úgy neki is jobb lesz, tehát nyilván akkor több labdája is lesz. Akkor azért fényes jövő várat a Grizzliesre, nem tudom, hogy a top 3-ba várjuk, az nem lenne túlzás most ezen a ponton, mert nagyon nehéz elhinni, hogy innen ekkorát vissza lehet jönni, de mindenképpen playoffba várnám a csapatot, hogyha minden így marad, és csak felépülnek a sérültek. A másik viszont, hogy amit említettem, hogy majd mit csinálnak ezzel a draft pickkel, az egy nagyon jó kérdés. Van-e neked még bármi esetleg a Grizzliesről?
A draft picket, amit itt említettél, a végén nagyon kíváncsi leszek én is, hogy kiért lehetne és milyen csomagot összerakni a Grizzliesnek. Most azt hiszem, hogy ilyen 3 first-t tudna összerakni maximum, ugye? Meg mondjuk egy swapot, valami ilyesmi.
A 4-et.
4-et
azt hiszem.
Nem tudom, milyen célpontok lehetnek, ugye erről beszéltünk, hogy nem nagyon látjuk most a célpontokat. Nyilván egy Markkanen mindig extra, de hát érte még többet kérnének valószínűleg, és nem tudom, mennyire lenne jó Fitzgerald mellé, aki ugye nem szeret, saját bevallása szerint nem szeret centert játszani, de hát akkor is center a mai ligában, és ott is kell majd helytelnie valószínűleg. Bár nem tudom, lehet, hogy...
Én sem, meg tudod, hogy ez meddig tart majd ez a JJJ centerben, hogy nem akarnak-e esetleg egy olyan mozgékony centert hozni, aki azért birkózni is tud, mert ez Adams-el egészen működött.
Ahogy nem lenne rossz, igen, főleg, hogy ugye, hogy JJJ azért jó triplázó általában. Azért bizonyított már két szezonban, hogy rá azért lehetne egy spacinget építeni.
Hát meg kell is nyilván, a jó tripla egyébként kell a Grizzliesnek, tehát ez azért a gyengeségük még Adams nélkül is. Azért persze itt van fény az alagút végén, mert náluk van az egész liga egyik legjobb triplázója, és a másik is, ugye, hogyha a Kennardra gondolok Bane mellett. Tehát, hogy vannak itt jó triplázók, de hogyha mondjuk egy Vince Williams, meg egy Gigi Jackson ott lenne a kezdőben, 3-as, 4-es poszton, az ilyen 38%-os triplázó, meg 39%-os triplázó, rögtön kinézne ez az egész sztori valahogy. Na, de akkor menjünk.
És úgy, hogy ugye Morant nélkül, tehát lehet, hogy mellette 40 plusz százalékosak is lehetnének akár.
Ja persze, hát azért Morantnak a playmakingje az ugye rögtön egy újabb szintet hozna, meg az, hogy milyen helyzetből dobják el.
Így van, abszolút.
Én azt javaslom, hogy akkor menjünk át a Milwaukee Buckshoz. Ugye említetted, már utaltál rájuk, hogy ma szóba kerülnek. Hát Doc Riversnek egészen tűrhetően sikerült stabilizálni a transition védekezést, még mindig nem elit, de már nem olyan irgalmatlanul rossz, és egy-két dolgot igazából Doc Rivers helyre tudott rakni, viszont ugye gyakorlatilag ilyen vereségsorozatok, győzelemsorozatok, vereségsorozatok, győzelemsorozatok. Értem én, hogy Middleton sérült volt például, most visszajött, tök jól játszott, nyertek, de az látszik, hogy mivel ez a csapat nem mély, és mivel ennek a csapatnak alig van 7-8 NBA játékosa, ezért edző legyen a talpán. Nem felmenteni akarom Doc Rivers-t, aki az elmúlt években pontosan tudjátok, mi a véleményem róla, de ember legyen a talpán, aki ezzel tényleg konzisztenciát tud kialakítani, mert ilyenkor egy sérülés, akár a hatodik embered megsérül, és már borul minden.
Bucks, ez nagyon érdekes hullám vasutazáson van ugye a Rivers érában. A saját szurkolóik is próbálták ugye a pozitívumokat megtalálni, és az All-Star színet után ugye egészen jól összeállt a védekezés. 19. helyről egészen a 4. defensív létingig ugrottak. Most már azért azóta náluk is picit beütött a krak, és volt több gyenge védekező mérkőzésük. De összességében, ahogy mondtad, a tranzíciós védekezést azt nagyon szépen megoldották. Ugye ez egyébként jellemző is Rivers csapataira. Ő egy olyan edző, aki gyakorlatilag notóriusan feladja a támadó pattanózást, és abszolút hisz abban, hogy ha feladod ezeket a könnyű putbackeket, de közben visszaküldesz mindenkit védekezni, akkor összességében jobban fogsz kijönni. Én ezzel az edzői filozófiával egyébként alapvetően egyetértek, lehetnek bizonyos különbségek, hogyha van három nagyon extra, nagyon hosszú védőd, akkor szerintem simán lehet azt csinálni, hogy ketten akár elő maradnak támadó pattanózni, és ez a három védőt pedig visszarendeződik, akkor lehet, hogy összességében ez a hibrid megoldás még jobb statisztikai végeredményhez fog vezetni, de az nyilván kell egy olyan keret, ami egyébként a Milwaukee-nak egy ponton megvolt, de ma már szinte biztosan nincs. Tehát, és itt nyilván Middletonról kell majd beszélnünk, aki a legnagyobb kerékkötőjének tűnik a jelenlegi Bucks esetleges sikereinek, még úgy is, hogy Lillard is egyértelműen messze van a legjobb Blazers formájától, akár a tavalyitól is.
Igen, de Middleton nincs annyira messze a legjobb formájától, hanem ő attól van messze, hogy lejátszon egy hónapot egészségesen. Tehát, hogy...
Igen, tehát Middleton jelenleg nem úgy néz ki, hogy ő egy olyan playoff rotációs játékos lesz, aki segíteni tud.
Hát ha játszik, akkor de. Szóval, érted, most pont ez, amit mondtam a legutóbb is a Bucksnál, hogy ez azért történelmi spacing. Tehát, hogy Giannis körül fel tudod rakni Lillardot, Beasley-t, Middletont és Brook Lopezt, erre példát se tudsz hozni, hogy egy fő playmaker köré négy ilyen dobót fel tudj rakni. Ez abszolút történelmi, és már csak ezzel is segít Middleton, meg a kis playmakingjével is, de hogy azzal nem segít, hogy nem lehet majd 40 percesztetni. És akkor meg olyan játékosokat kell játszatni, akiket amúgy nem szeretnél.
Nyilván bizonyos szempontból egyetértek veled, tehát nyilván a spacing, ha mindenki egészséges, nem rossz, bár Lillard egyébként nem dob jól eddig a Milwaukee-ban, de nyilván ettől még a spacinget ő nem rontja el, tehát rá ugyanúgy ki kell menned. Middleton azért ezt említsük meg, hogy védőként szerintem három szintet esett vissza konkrétan a legjobbjához képest. Egyértelmű fizikai korlátokkal van már most a pályán. Nagyon könnyen elmennek mellette, nagyon könnyen meg tudják verni. Messze nem az a védő, aki volt. Tehát,
az biztos. És akkor még ez súlyosbítja a Beasley, akinél igen. Még Middleton még így is jobb védő, azt mondanám, szóval ez mindent elmond.
Igen, igen. És nyilván Middleton egyébként még mindig értékes játékos, amikor játszani tud, és ezt elsősorban, ahogy mondtad, a pálya széthúzása is nyilván, amit nem biztos, hogy említettél most, de a kiváló playmakingje, tehát ő...
Mondtam azt is, igen.
Azt is mondtad, igen. Ő egy tanult játékszervező, de hihetetlenül sokat. Amikor még 5-6 éve a podcast kezdetén beszélgettünk arról, hogy mi lehet Middletonból, és ugye te már nagyon korán nagyon sokat láttál benne. Az egyik oka, miért én nem láttam benne abszolút azt a játékost, aki később a bajnoki futás alatt lett, az alapvetően ez volt, hogy én nem gondoltam volna azt, hogy ő ilyen playmakerré válhat. Tehát ő
egy... Gordon Haywardosodott gyakorlatilag, meg Nick Batumosodott, és hármas posztról a legjobb pick and roll játékosra lett a Bucksnak Lillard érkezéséig, ami mondjuk ez nem biztos tényleg, hogy benne volt a pakliban.
Igen, igen, és ő annál is jobb, mint amit tényleg a statisztikai mutatnak időnként. Tehát, hogy ez a 4-5 asszisztnál is, hogy amikor nézed a pályán, amit csinál, még talán ennél is egy kicsit jobban kezdett. Ugye az assist számok, azok nem tökéletes fokmérői. Egy része nyilván, de nem tökéletes fokmérői annak, hogy ki milyen playmaker.
Például mondjuk egy rohanós csapatnak egy, mit tudom, egy kettes posztú játékosa, az lehet, hogy átlagol 4 asszisztot, és lehet, hogy Chris Middleton meg átlagol mondjuk 4,8-at egy lassú csapatban, de ha nézed a két játékost, akkor mondjuk egy vagy két szint különbség van playmakingben. Ez simán benne van a pakliban.
Igen, és Rivers egyébként a Bucks-a most kicsit azt csinálta tényleg, hogy egyet hátra lépett ahhoz, és támadásról beszélek, hogy kettőt előre tudjon lépni védekezésben, és így nagyjából egy egyensúlyban lévő csapatot kaptál, és a mostani Bucks azért egyértelmű, hiába független attól, hogy a mérlegük egyébként Rivers alatt rosszabb, mint amilyen ugye Griffinnál volt összességében. Sokkal, nem sokkal, de valami veszélyesebbnek érzed őket egy playoff kontextusban.
Kicsit. Figyelj, van egy olyan problémám, Zoli, hogy ez a csapat, ez nem olyan jó még most sem, mint a mérlege. Tehát, hogy 20...
Nem.
Az a nagy problémám, hogy 22-11-re állnak a clutchba, és ez szinte egyedül Lillard intézi. Erről szintén már korábban is beszéltünk, Lillardnak fantasztikusak idején és a clutch statisztikái, egyszerűen az utolsó 5 perceket még mindig úgy tudja lehozni, hogy ez nagyon durván mérhető plusz győzelmeket jelent a csapatának. És ezért van az, hogy Lillard könnyen lehet, hogy idén is bekerül mondjuk egy All-NBA third teambe, mert ez egy hihetetlen nagy erőssége. De azért az, hogy ez a csapat ez egy ilyen nagyon domináns, nagyon 9-es, meg 10-es netratingű bajnok esélyesből most jelen pillanatban egy ilyen középmezőny eleje, hát az még Middleton sérüléseivel együtt is durva, és nem vagyok benne biztos, hogy nem kéne megemlítenünk Jannis szép lassú visszaesését, és abban se vagyok biztos, hogy ha Lillard itt nagyon sokkal jobban dobna, mert most nem dob idén annyira jól, akkor itt nem tudom, az megoldást jelentene, szóval én aggódom a Bucksért, és különösen aggódom a playoffban. Nem gondolom, hogy ez jelentősen jobb playoff csapat, mint amit most látunk.
Én se látom, érzem őket most jelen pillanatban annak. Több dolog volt, amit ugye Rivers kitűzött itt célként, hogy mire fogja hangsúlyt helyezni. Az egyik nyilván ez volt, hogy visszarendeződjenek. A másik pedig az, hogy kifejezetten a Blazers játékhívásokból hozott át többet is, hogy Lillardot egy picit jobban beépítse a támadó rendszerbe, és egy kicsit nagyobb, nem is volt egy nagyobb terhet rakjon rá támadásban, de legalábbis, hogy kihozza belőle ugye a hatékonyabb Dame Lillardot. És ez Lillard bevallása szerint is elég sokat segített, ami nyilván ilyen vicces ellentmondás, mert ugye Rivers alatta az egyébként Griffin alatt második, liga második offenszből lett ilyen 13.-15. jelenleg. Viszont azt is látni kell, hogy a Lillard Antetokounmpo screen játékok, ahol ugye egymásnak screenelnek, nyilván főleg Jannis, azok nem igazán működnek, és Jannis valahogy soha nem tűnik úgy igazán komfortosnak ebben a szerepben. Tehát ő valószínűleg soha nem lesz az a típusú játékos, ami egy klasszikus magas, akit meg tudsz ugye lőni egy ilyen screen után, és ő leválásból, midrange-ből rá tudja dobni. Nyilván Jannisnak a játékából ez hiányzik. Ő inkább ez a rimrunner lenne, de valahogy az is hiányzik a játékából. És ez ilyen furcsa ellentmondás Jannisnál, hogy igazából még mindig akkor a legjobb, amikor a kezébe adod a labdát. És Lillard mellett ez nyilván abból a szempontból ilyen elveszett lehetőség, hogy azt a figyelmet, amit Lillard megkap, nem fogod tudni soha úgy igazán kihasználni, mert Jannis, mint off-ball játékos nem annyira jó. És vagy legalábbis sokkal több is lehetne benne, amit így elképzelni.
Teljesen egyetértek. Tényleg hiányossága csak annyira jó volt az elmúlt években, hogy ezt mi nem regisztráltuk annyira magunkban, de hát ez abszolút az.
Viszont egyébként akivel egészen jól működik ez a two-man játék, az Lillard és Brook Lopez, aki ugye rendszeresen feljön egy magas screenre. Ez nagyon jól működik, mert ugye Lopezre ki kell utána lépned, és nagyon nagy területe lesz hirtelen a Lillardnak a gyűrű felé. Szóval ez nyilván skillsettől is függ, mert Brook Lopez gyakorlatilag 10 méterig védened kell. Middletonnak a tényleg a szabad esés a legproblémásabb, mint védőjátékos, mert ha ő régi formában lenne, akkor teljesen más lenne ennek a csapatnak így a várható minősége playoff kontextusban. És hát Middleton ugye az első évben van basszus ennek a 93 minusz szerződésnek, tehát itt azért elég komoly kérdőjel lebeg a feje feletti Damoklész kardjaként, nem tudom. Nem tudom, beszéltél mostanában a Gabennal, meglepne, hogyha ő mindig nagyon pozitív, de meglepne, most is az lenne, kíváncsi leszek majd, ha esetleg hallgatja az adást, egy kommentet várunk tőled, Gaben, hogy te most hogy gondolod ezt a Bucks, mert nem néz ki olyan jól szerintem a helyzet.
Igen, teljesen egyetértek. Egy dolgot említette, hogy nem működik a Jannisszal a pick and rollozás. Nem igazán működik az, hogy Lillard Jannis-t hívja oda. De hogyha jönnek majd azok a line-upok a playoffban, hogy Jannis van centerben, akkor muszáj lesz, hogy működjön. Viszont a remény sugár a Bucksnak. Az az, hogy ez esetleg elkezd működni, hogy egy normális spacinggel ugye elkerül a pick and roll körül. Lillard azért valószínűleg a legjobb pick and roll játékosa az elmúlt 10 évnek, ha csak nem Doncic az, vagy Curry, de azért Lillard ebbe tényleg egészen elképesztő történelmi szinten elit. És ezt ugye pontosan tudják az ellenfelek is, és mégsem nagyon tudnak vele mit csinálni, amióta Lillard megtanulta a bizonyos New Orleans elleni szériában, hogy hát őt duplázhatják is, és akkor azzal is kell valamit kezdeni, és amióta ezzel is tud már valamit kezdeni, azóta azért nagyon nehezen megállítható játékos, és szerintem a playoffba egy-két hős teljesítményt most is látunk majd. Nem azt akarom mondani, hogy tőle, hanem az ő pick and roll-jaitól, amiből persze más is profitálhat. Viszont ugye érdekes, hogy Lillard nem annyira, tehát ha Lillard emellé még elit passzoló is lenne, akkor hihetetlen, brutális karriert futott volna be, de nem az. Például nagyon vicces, hogy az egyik legkevésbé jó lob passz adó, tehát hogy amikor alley-oopra kell feladni, akkor Lillard elég sokszor így átdobja a palánkot, meg nem tudom, és nem azt mondom, hogy mindig, csak hogy összességében nagyjából ez az egy, amiben reménykedhet szerintem a Bucks, mert egyébként a védekezésük, örülök neki, hogy egy kicsit javult, de még mindig nem az a szint, amivel az előző években folyamatosan tényleges contenderek tudtak lenni. És úgy látszik, hogy idén is kell egy nagyon jó védekezés, hogy tényleges contender legyél, úgyhogy én sem vagyok bizakodó. Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is velem tartottál.
Örülök, hogy itt lehettem. Kicsit már így előre szaladtunk. Nagyon várom ezt a sötét lóadást majd Baskával. Már emlegettük többször is, neki is mondták, hogy már így úgymond tetemre hívtuk őt, és nagyon-nagyon kíváncsi. Van egy-két olyan csapat, aki nálam így nagyon pengejelen táncol, és kíváncsi leszek, hogy nálatok mi a helyzet. Örülök, hogy itt lehettem. Szia Gábor, sziasztok!
Én is nagyon kíváncsi leszek ez ügyben, de a Baskás adás egy hetet csúszik, ugye erre a hétre ígértük, az inkább jövő hét vége fele történik meg mostani tudásunk szerint, hanem a March Madness-szel majd érkezünk, és ott azokkal a prospektekkel kifejezetten, akit majd az idei drafton lehet nézni, és akikről ugye nem beszéltünk már, hiszen annyi külföldi játékos, illetve külföldön játszó, vagy nem NCAA-ben játszó játékos, majd egy külön adást szenteltünk neki, ha valaki nem hallotta, azt vissza tudja hallgatni. Jövünk át majd March Madness-szel, van még egy overreactionünk, és aztán tényleg így ráfordulunk a playoffra, úgyhogy kedves hallgatók, tartsatok velünk, és így a sorsolásnál talán nem felejtettem említeni, hogy mennyire köszönjük, hogy ennyien támogattok minket, ezt is bárki megteheti, aki felmegy a Patreon oldalunkra havi $1-tól, úgyhogy nagyon szépen köszi, hogyha úgy gondoljátok, hogy érdemesek vagyunk erre a támogatásra. Tartsatok velünk, a legjobbakat, sziasztok!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.